elveszi a szabadságot. Ez olyan, mint egy ilyen luxus börtön, ahol van gép, kaja, minden. Csak nem lehet kimenni.
Köszöntöm a szóbeszéd nézőit. A pandémia létünk minden egyes rétegét érinti. Arról kezdetben nagyon sok szó esett, hogy a gyermekekre maga a vírus kevésbé veszélyes, de a lelki jólétükről nagyon keveset beszéltünk. Arról, hogy milyen lenyomatokat visznek tovább magukkal, Szmolka Orsolya pszichológussal beszélgettek és fejtegették a Galántai Kodály Zoltán alapiskola diákjai. Orsi pszichológus, őt köszöntöm most a stúdióban. Szia!
Szia, Tizi!
Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Kezdetben talán nézzük is meg a beszélgetést, és aztán innen folytatjuk tovább.
Hogyha egy vagy maximum két dolgot kellene kiemelni, akkor mi az a legnagyobb dolog, amit ezt értitek, hogy ez elvett tőletek?
Egyértelműen szerintem a szabadság. Uh-huh. Ez igaz, hogy tág fogalom, de igen, tehát nem mehetünk sehova se igazán. Ez nem csak azért fontos, hogy most, jaj, hogy most menjünk valahova, ez tényleg a kommunikáció, a fizikai ittlét, tehát hogy látom az embert, és nem csak a monitoron keresztül, és ez nagyon fontos szerintem, mert így tudunk igazán táplálni és fejlődni az ilyen barátságokban, és igen, szerintem ez az egyik legfontosabb, amit elvett. A másik pedig esetleg, hogy itt a tanulásra is például, hogy Arni mondta, hogy kevesebbek voltak az órák, szerintem ez neked pozitívum. Nekem viszont egy kicsit azért negatív is, mert meg voltam szokva, hogy minden nap 6 vagy 7 óra, és akkor arra felkészülök, tanulok, így meg most teljesen összedőlt minden, és akkor fel kellett venni egy új rituálét, hogy most felkelünk nem 6-kor, hanem 8 előtt 5 perccel, mert csak be kell kapcsolni a gépet, és ez teljesen más volt, mint a való életben.
Ez legfőbb a kinti aktivitást vette el tőlünk szerintem. Ahogy mondta ugyebár a Dóra, hogy elveszi a szabadságot. Ez olyan, mint egy ilyen luxus börtön, ahol van gép, kaja, minden. Csak nem lehet kimenni, biciklizni egy jót, vagy halászni például. Nem lehet néha edzésekre sem menni. És szerintem nagyon sok olyan ember van, aki meg is hízott az online tanulás közben.
Van ez a játék, amit én játszok kint, ilyen sport, hogy airsoft. Igen, és pont akkor volt szezonja. És pont akkor nem lehetett.
Mit gondoltak szerintetek? A Covid időszak inkább összehozza az embereket, vagy inkább szétválaszza?
Nekem sok olyan barátom lett, akikről azt hittem, hogy igazi barátok, és kiderült, hogy amúgy hamisak, mert nem tartottuk egymással a kapcsolatot, hívtuk egymást, de valahogy nem volt kedvünk beszélgetni, nem volt meg a közös téma. Szóval sok olyan igazi barátot mutatott ki nekem ez a Covid, hogy őket érdemes magam mellett tartanom.
Szerintem ez a Covid inkább szétválasztja a barátságokat. Még mielőtt elkezdődött volna, rengeteg barátom volt, rengeteg idegen barátom volt. Aki nem is itt Szlovákiában, például Magyarországon, vagy Angliában. Az a legnagyobb baj, mikor online tanulás van, messze vagyunk egymástól, és nem lehet miről beszélni, mert nem tudunk miről, mert az egész online tanulás annyiból állt, hogy felkelek, online órára megyek, eszek, alszok. 4 lépésből állt az összes nap.
Hogyha így megnézitek, nem tudom, hogy van-e fiatalabb vagy idősebb ismerőstök, barátokatok, vagy testvéretek, unokatestvéretek, akkor ti örültek ennek, hogy idősebbek vagytok, vagy lennétek kisebb gyermekek, akiket úgy érztek, hogy mondjuk szerintetek kevésbé visel meg, vagy lennétek-e inkább felnőttek, mert hogy azoknak biztos egyszerűbb volt átviselni.
Idősebbeknek egy nagyon nagy szinttel rosszabb, mert ugyebár a munka, úgy, amivel pénzt lehet keresni, nagyon-nagyon nehéz megcsinálni úgy, hogy nem lehet pénzt keresni, mert van a vírus.
Szerintem én a ideális korban éltem meg ezt a karantént, mert itt már tudtam önállóan tanulni, szóval akkor anyumnak is könnyebb volt, és még nem kell dolgozni.
Szerintem is ez ez úgy, ahogy mondtad, teljesen ideális volt ez a kor. Vannak gimnáziumból, középiskolából ismerőseim, akik gólyaként, elsősként léptek be az online-ba, és akkor még nem is találkoztak az osztálytársaikkal, és akkor nekik volt szerintem így a legnehezebb, vagy akik új iskolát kezdtek pont abban az évben, mert teljesen ismeretlenként, csak a képernyő alatt látott tiszta idegen arcokat, az pedig teljesen ilyen félelmetes lehetett szerintem számukra, úgyhogy nekik volt szerintem így a legnehezebb.
A felnőtteknek és a idősebbeknek volt nagyon nehéz, mivel a munka véget, sokan elveszítették az állásaikat, és aztán ez nehezebb volt, mert a pénzt megkeresni.
Mennyire volt számotokra az nehéz, hogy közben mondjuk láttátok a családi környezetet, az ő nehézségeiket? Mennyire nyomta rá ez még jobban a bélyegét, és növekedette bennetek a szorongás, vagy igazából el tudtátok ezt engedni és kizárni?
Nekem nagyon rossz érzés volt az, hogy a anyum elvesztette az állását a karantén közben, és a apum is majdnem. Eléggé szörnyű látomás az, hogy meglássa valaki, hogy elvesztette a egyik szülője a munkáját, és aztán újat kell keresni, mert nem könnyű az a mozdulat.
Szerintem az összes gyereknek valamilyen szinten a lelki állapot a kicsikét lejjebb süllyedt. Főleg akik egykék, akik otthon vannak egyedül az egész nap. Nekem például a szüleim reggeltől estig dolgoznak, tehát teljesen egyedül egész nap. És akkor így magadba zárkodsz, gondolkozol, és akkor így átfontolod az egész életedet szinte. Úgyhogy igen, ez volt nekem olyan, ami igazán nehéz volt, és ez megmaradt bennem, és úgy érzem, hogy ez végig fog kísérni az egész életemet, mert ebben az időszakban a családom több tagját elveszítettem, főleg az idősebbeket. Apukámnak az egyik legjobb barátja is meghalt, úgyhogy akkor mellette kellett, hogy legyek, és az borzalmas érzés volt, amikor láttam, hogy egy szerettem, a szülőm így szenved, és ez maradt meg bennem úgy, hogy ami a legnagyobb negatívum az egész szituációban, ami volt.
Szerintem a legrosszabb része az egész Covid-nak az volt, hogy ez a szorongás, hogy mi van, hogyha bennem van az a Covid, de nincsenek tüneteim, és hazaviszem, és a idős elkapja.
Nektek mi az, ami szerintetek segít, hogy, hát ha úgy lehet nevezni, talpon maradjatok egy ilyen nehéz időszakban?
Nekem a karate edzések nagyon segítenek alakba lenni. Nekem a sport az sokat segít.
Szerintem ez nagyon fontos lett volna, hogy az embereknek legyen valamilyen módja arra, hogy kiengedjék a gőzt, és hogy kiengedjék azt a stresszt.
Nekem például az éneklés. Én nagyon szeretek énekelni, és én úgy érzem, hogyha én éneklek, akkor én mindent kimondhatok, amit gondolok.
Ami a legjobban meg szokott nyugtatni engem, hogy a zenehallgatás szokott lenni, de főleg a rajzolás. Nagyon szeretek rajzolni, ha érzéseimet is ki tudom rajta fejezni.
Hogyha visszamehetnétek a jövőből, tehát a mostani énetek a múltba, a vírus előtti pillanatig, akkor mi ez a jó tanács, amit adnátok magatoknak?
Elmennék Kínába, és agyonvágnám azt az embert, aki kiterjesztette azt a vírust. Őszintén mondva, ez lenne egy dolog, amit csinálnak.
Nincs értelme tanulni ezt a verset, Arni.
Ne adjam fel az álmaimat, még hogyha ilyen időszakban is élünk, mivel lehet, hogy kevesebbet járhattunk ki, meg ilyenek, de azért álmaimat nem szabadott volna feladnom, például a rajzolásba is. Sokkal kevesebbet törődtem ezzel a rajzzal, sokkal többet inkább ezzel a digitális életet töltöttem.
Most annyit mondanék neki, hogyha magamnak, hogyha vége lenne ennek, hogy csak bátran, és hogy végig tudod ezt csinálni.
Hát Orsi, összetudnád nekem foglalni, hogy milyen tapasztalatokkal, illetve élményekkel gazdagodtál a beszélgetés során?
Számomra nagyon-nagyon jó volt megtapasztalni, hogy mennyire nyíltan tudtak beszélni a gyerekek az elmúlt időszakról, és hogy mennyire nyitottan vállalták fel az érzéseiket, a gondolataikat, a tapasztalataikat, és azt, hogy akár milyen életesemények történtek velük a pandémia során, akár halálozás, vagy a szüleik munkájának az elvesztése, ugyebár. Viszont azt is jó volt látni, hogy, hogy mennyi hittel és tenni akarással lépnek az elkövetkezendő úgymond új időszakba bele, ami bízunk benne, hogy már a végét jelenti majd, és újra visszazökkenhetünk a normális kerékvágásba.
Ugye 7-es, 8-os, illetve 9-es diákokról van szó. Engem azt lepett meg, hogy nagyon tisztán látják ezeket a problémákat. Mi a véleményed erről?
Abszolút, abszolút nyitottak és fogékonyak, de szerintem ez generációs szinten így van, hogy a gyerekek egyre fiatalabb korban sokkal nyitottabb látképpel állnak ezekhez a dolgokhoz, és azt se felejtsük el, hogy nagyon sok helyről kapnak információt. Tehát mint régebben csak a szüleinktől, tanárainktól kaptuk ezeket az információkat, most már azért a média, az internet világa, a televízió, az újságok egy olyan nagy információforrás, ahol kellőképpen tudnak tájékozódni, néha túlságosan is, azt hiszem.
Igen, ezt talán meg is fogalmazták a gyermekek, hogy amit talán nem gondoltunk volna, de hogy sokszor már nagyon terhes volt nekik ez az online jelenlét. Ami számomra egyébként meglepő is volt, mert hogy ugye azt gondolnánk, hogy a gyermekek nagyon szeretnek az online és illetve a digitális térben létezni, de hogy ez most már inkább visszájára fordult a pandémia, illetve a lockdown alatt.
Hát abszolút, hiszen amíg ez egy választható dolog, hogy én az online térben lehetek, és én szabom meg, hogy mennyi időt szeretnék benne tölteni, addig ez egy jó dolog, de amint az válik a mindennapjaim olyan részévé, hogy csak az van, és csak ahhoz tudok nyílni, akkor már nem lesz az olyan kecsegtető. Tehát így van ez, hogyha én nekem minden nap ugyanazt kellene ennem, ami mondjuk lehet, hogy a kakaós palacsinta, amit tudnék amúgy minden nap enni, hogyha nem az van, akkor ez milyen jó dolog, de amikor itt után csak az van, és máshoz nem tudok nyúlni, akkor pedig ez visszásá tud válni.
Meg hogyha külső kényszer miatt kell ezt tenned. Azt is nagyon jól megfogalmazták a gyerekek, hogy magával az online tanulással nem is lett volna problémájuk, hogyha nem ebben a szituációban jött volna ez létre. Volt esetleg olyan gondolat, ami téged is meglepett?
Talán az a része, hogy még a felnőtteket azt láttuk, hogy mennyire tudatosan igyekeztek a pandémiát átfordítani, hogy otthon elkezdeni mozogni, új recepteket kipróbálni, új hobbit megtanulni, és az, hogy ez gyermekszinten is mennyire megjelent. Hogy elkezdtek valami olyat kipróbálni, hiszen említették itt az éneklést, a zenei tanulmányokat vagy a rajzolást, tehát olyan új tulajdonságokat, hobbikat kipróbálni, amikhez mondjuk régen keveset vagy egyáltalán nem nyúltak.
Ha már a felnőtteket említed, akkor mennyire tudtak szerinted a felnőttek támaszai lenni a gyerekeknek? Hiszen ez egy egész új élethelyzet, amivel még mi felnőttek sem találkoztunk, és nekünk is volt feladatunk megbirkózni ezekkel az új, nem várt szituációkkal. Tudtunk-e a gyermekeink támaszai lenni?
Én bízom benne, hogy igen, de azt hiszem, hogy bele kellett ebbe tanulni. Tehát még az elején ez egy természetes szülői reakció, hogy próbáltuk óvni a gyerekeinket attól, hogy ennek az egésznek ki legyenek téve úgy egészében. Egy idő után rá kellett arra döbbenni, hogy muszáj információt adnom számukra, mert hogyha nem adok, az sokkal szorongás kell több számukra. És bevezetni abba, hogy igenis, akár anya és apa is szorong, vagy fél, vagy aggódik, mind a betegségtől, minden a következményeitől, de hogy itt vagyunk egészében egy családnak, és mindent megteszünk azért, hogy ez a vírus legkevésbé érintsen bennünket. És hogy a szülők is megtanultak egészében gondolkodni erről, hogy nem egyedül kell megoldanom ezt az egész problémát, hanem család szinten egyfajta teamként kell ebbe gondolkodni, és segíteni egymást. Tehát, hogy a közös együtt töltött időt ne csak a gyermeknek legyen feltöltődés, hanem nekem szülőnek is. Tehát, hogy bevonom olyan tevékenységekbe, hogy ami játék is, de közben szórakozás is.
Ugye a hány család annyiféle kapcsolatrendszer, annyiféle viszony és annyiféle megpróbáltatás is érte a családokat a pandémia időszaka alatt, de mégis mennyi az az információ, amit egy gyereknek érdemes tudnia ebben a helyzetben?
Azt gondolom, hogy az az információ, ami az ő életkorában úgymond még befogadható. Tehát, hogy meg kell néznünk, hogy ez egy 5 éves gyerek, vagy ez egy 12 éves gyerek, vagy már egy 18 éves gyerek. Az is fontos, hogy az információ teljes legyen, és válaszoljunk az ő kérdéseire, viszont az ő nyelvén, akár játékosan, akár bábokkal eljátszva kisebb gyerekek részére, de a nagyobb gyerekek részére pedig beszélgessünk velük, ne tekintsük őket gyereknek ebben a szituációban. Tehát a nyelvezet az legyen az, viszont válaszoljunk a kérdéseikre, mert ha azt mondjuk, hogy ez nem érdekes, ezzel még ne foglalkozzál, meg ez nem rád tartozik, ezzel nem kell törődnöd, azzal nincsen megválaszolva az én szorongásomnak a kérdése, hanem nekem kell rájönnöm, és lehet, hogy olyan csatornákról fogom ezt az információt megtudni, ami károsabb, mint hogyha szülőként elmesélem. Fontos mindamellett, hogy megosztom ezeket az információkat, vagy azt, amire a gyermek kíváncsi, kielégítsem az ő kíváncsiságát, meg tudjam őt nyugtatni abban a helyzetben, ne rémisszem meg, tehát ezek a fontos támpontok, amikor beszélgetünk a gyermekünkkel erről.
Mikor gyanakodjunk arra, hogy esetleg túlaggódja a gyermek ezt a helyzetet, vagy hogy kóros már ez az aggodalom, ami felőle érkezik?
Kétfajta dolog. Vannak a visszahúzódó gyermekek, akik magukban őrlődnek ezen. Itt elképzelhetőek akár fizikai tünetek, alvászavarok, szorongás, újrágás, akár félelem attól, hogy kimenjen, hogy kimozduljon az iskolába, igazából sokat több maszkot akar egyáltalán felvenni, vagy túlzott kézmosás megjelenik, vagy éppenséggel sokat ül olyan tévé vagy monitor előtt, ahol ilyen híreket tud olvasni, vagy ilyen videókat tud megnézni. A másik fele, amikor túl sokat kérdez erről a gyermek, tehát folyamatosan ezt foglalkoztatja, mindenről ez jut eszébe, és ez miért van, és ezt kell, meg fogunk-e halni, elkapjuk-e a vírust, mi történik velünk, mi lesz akkor. Tehát egyfajta folyamatos pörgés van az ő fejébe ezzel kapcsolatosan, és hogyha nyilván van egy saját élmény, hogy valaki elkapja, akkor az iskolába is nyilván félve fog közeledni a társakhoz, és egy óvatosság lesz benne.
Ugye, amikor a szorongásról beszéltél a gyerekekkel, akkor ott Arni nagyon jól megfogalmazta, amit szerintem sok gyereknek okozott még rajta kívül is szorongást, hogy ő attól félt leginkább, hogy ő tünetmentesen hazaviszi a vírust, és ő megfertőzi a családját, akiknek majd esetleg komolyabb problémájuk lesz ebből. Ugye ez elég gyakori félelem a gyerekek körében.
Igen, és azért itt fontos utána járni, hogy ez azért félelem, mert azon a szülők félnek ennyire, és a szülők által van egyfajta nem megfogalmazott elvárás, hogy te nagyon vigyázz az iskolában, és hogy óvatosan ne menj közelebb a többiekhez, ülj távolabb, ne játsz velük közösen, akkor menj az udvarra, amikor mondjuk kevesebb gyermek van odakint, tehát hogy ez egy otthonról hozott dolog, vagy a gyermekben van az, hogy esetlegesen látja, hogy a szomszédban meghalt a saját nagymama, vagy éppen az iskolában hallott arról, hogy valaki elvesztett valakit. Tehát egy tapasztalat szinten alakul ez ki benne, és azért van benne egy olyan felelősség, hogy ő nem akar akár bárkit megfertőzni ez irányba. Fontos azért, hogy túl nagy súlyt ne támasztunk a gyerekünkre, mert egy gyermek egy ilyen bűntudattal, élve, hogy esetlegesen ő hozhat valamit haza, az óriási teher, nem csak gyerekként, de az felnőttként is. Tehát ez elhúzódhat egészen a felnőtt korig.
Hogyha már világosan látjuk, hogy oldani kell a helyzetet, hogy a gyermekünk viselkedése most már megváltozott, és rányomta a bélyegét az életére a koronavírus, akkor azt mondjuk, otthon tegyük meg, vagy vigyük szakemberhez?
Nézzük meg a probléma súlyosságát. Hiszek abban, hogy vannak olyan életesemények, amiket fel lehet dolgozni otthon, megfelelő szerető környezetben, és ha látjuk azt, hogy ez sikerül, vagy sikerre vezet, vagy látjuk a javuló tendenciát, akár hogy az iskolában is látják, mert nyilván a pedagógusok is visszajeleznek ennek kapcsolatosan, de ha azt látjuk, hogy a probléma fennáll, és mondjuk 2-3 hétig húzamosában, vagy akár egy hónapig fennáll, és nem látunk benne változást, esetlegesen csak romlást, akkor érdemes felkeresni szakembert, nem kell ettől félni, tehát hogy inkább most segítsük a gyerekeinket, mint amit mondtam, hogy azért felnőtt korba elvinni magunkkal ezeket a terheket, elcipelni, az sokkal nehezebb, és később sokkal nagyobb munka is ezeket feloldozni.
És milyen tényezők befolyásolják azt, hogy ilyen életeseményből élettapasztalat lesz, vagy életre szóló trauma?
Az alap dolog, az mindig a saját személyisége az embernek. Ugye van a reziliencia fogalma, ami egyfajta ellenálló képességet jelent, hogyha ugyanolyan körülményekben lehet, hogy valaki sikert kovácsol ebből az egészből, és lehet, hogy valakit pedig visszahúz egész életére. Tehát, hogyha nekem egy olyan személyiségem van gyermekként, hogy inkább negatívabb vagyok, hajlamosabb vagyok a rosszat meglátni a dolgokban, akkor ebben is azt fogom látni, hogy ez nekem egy mekkora teher, egy mekkora csapás. Elvettek az én életemből, akár a nagyobb gyerekeknél szalagavatót, ballagást, iskolai felvételt, elít versenyeket, ugye, hogy hallhattuk a gyerekektől is, hogyha viszont én egy olyan szemléletű ember vagyok, aki igyekszem folytonosan arra fókuszálni, hogy oké, ért ez a negatív dolog, de kell menni előre, és muszáj meglátni azt, hogy én ebből hogyan tudok úgymond hasznot húzni, az előre fog tekinteni, és mint ahogy a videóban is említették a gyermekek, hanem igyekeznek majd olyan dolgokat is megtanulni, amire eddig nem volt idejük. Mindemellett nem elhanyagolható, amit mindig mondok, a család egészen, hiszen komplexben gondolkodunk. Tehát, hogyha nekem egy olyan biztos környezet van mögöttem, ahova én mindig, ha nehéz is, visszahúlhatok, és engem megtámasztanak, vagy mint egy ilyen trambulin újra felemelnek, akkor biztonságosan fogok a jövőbe tekinteni. És azt érzem, hogy nem vagyok ebben egyedül, nem egyedül kell ezzel megküzdenem, hanem itt vagyunk egymásnak, és az egyfajta egy ilyen szuper csapatként megyünk előre. Tehát, hogy nyilván ezek a tényezők is, vagy éppen nagyon-nagyon jó dolog volt a pandémia során az, hogyha olyan gyerekek voltak, akik mondjuk hátrányosabb környezetből érkeztek, nem volt megteremve az online oktatásnak a mindenféle paraméterei, akkor voltak olyan segítő szponzorok vagy támogatók, akik segítettek, és ez egy olyan fénysugár lehet akár egy gyermek életében, hogy itt van ez a nehéz időszak, de hogy mindig lehet valami jó, ami történik velünk ebben az időszakban is, és adhat bizalmat a jövőre nézni, hogy igazából a csodákban lehet hinni, vagy a jóban, a változásban.
És ezt a gyerekek is nagyon szépen megfogalmazták a videóban, és te is nagyon jó szót használtál rá, ez a fénycsillag nagyon-nagyon megmaradt bennem. Szülőként milyen praktikákkal segítsük a gyerekeket?
A napirend nagyon fontos, hiszen ebben az időszakban azért elcsúszik a napirend, főleg az online oktatás során nagyon-nagyon elcsúszott a napirend. Én azt tudom mondani, hogy napirend mindig fontos, felnőttként is fontos, hiszen akkor nem csúszunk el ezekben a dolgokban, de hogy ez mindig jó volt, hogy volt egyfajta struktúra, és azt hiszem, hogy picit bele lehetett újra vezetni ezt a reggeli közös reggeliket, közös ebédeket, közös vacsorákat, hiszen otthon voltunk, ami egy rettentő jó összetartó, összekovácsoló erő, hogy az emberek újra elkezdtek beszélgetni, vagy bízom benne, hogy elkezdtek, és különböző, hát ha nem is annyi, de az élményeiket megbeszélni otthon. Mindemellett nyilván az, amit beszéltünk az előbb is már, hogy beszélgessünk a gyerekeinkben rejlő kérdésekről, szálljunk rá időt, ültessük le magunk mellé, és kérdezzük, ha adott esetben magától nem mesél, hogy mi az, ami őt foglalkoztatja, és emellett nagyon fontos, hogy nekünk sem kell egyfajta kősziklának látszani. Elmondhatjuk a saját félelmeinket is, elmondhatjuk azt is, hogy igen, mondjuk mi is félünk a vírustól, hogy elkaphatjuk, de nézd, megteszünk mindent, hordjuk a maszkot, kezet mosunk, betartjuk az előírásokat, nem megyünk annyit közösségbe, és ezáltal megpróbáljuk elkerülni ezt az egészet. Tehát mindamellett, hogy megosztjuk az érzéseinket, azért adunk egyfajta olyan részt is, hogy ez nem kellettől teljes mértékben.
Igen, rendelni. Szülőként talán ez a legnehezebb, hogy legyünk őszinték a gyerekeinkkel, de ne ijesszük meg őket. Ez az arany középút, ez abszolút nehéz szülőként is.
De felvállalni a saját félelmeinket is, azt hiszem. Tehát, hogy, és ez, ha most egy másik példával él az ember, akkor ez a tanulmányi szinten is így van. Tehát, hogy ha nehezen megy a gyereknek a matek, akkor kevésszer hozzuk elő a mi általános iskolai bizonyítványunkat, hogy hát nekem sem voltak annyira jó jegyeink, hanem azt mondjuk, hogy de neked jónak kell lenni. Pedig fontos, hogy a gyermek lássa azt, hogy mindannyian esendőek vagyunk, meg halandók, és hogy a szülő sem egy csoda tévő személy, akinek minden sikerült, mert akkor azt érezhetem, hogy én nem vagyok elég jó ebben a helyzetben, vagy nekem miért nem sikerül olyan erősnek lenni, mint a többieknek. Ez egy belső frusztrációt kialakíthat, ami szintén nem vezet jó irányba, jó útra. Mindemellett fontos a közös együtt töltött idő, tehát mindenki nyilván stresszesebb, de hogy a videóban is említett a kislány, hogy ők továbbra is eljártak kirándulni közösen olyan helyekre, ahova lehetett menni. És ezt meg kell ragadni azokat a lehetőségeket, amikkel viszont lehet élni. Lehet otthon közösen társashozni, mozi estet készíteni, tornázni, és kirándulni olyan helyekre, vagy biciklizni, ahová eddig nem tettük meg, és ez úgymond anyagi kerettől független, hogyha az ember megpróbál egy kicsit kreatívan lenni, vagy kreatív foglalkozásokat otthon tartani. Nyilván erő és energia befektetés minden szülő részéről, de hogy a szociális közösséget most nagyrészt mi alkotjuk a gyermekeink számára.
Ugye a szorongások tekintetében már hallottunk egyet, ami leginkább foglalkoztatja a gyerekeket, de mik a leggyakoribbak, amiket ők megfogalmaznak? Mi aggasztja őket még ezen kívül leginkább, hogy hazaviszik ők a vírust?
Nyilván a saját halálozásuk akár, tehát, hogy ővelük mi lesz, és ők elmúlnak, és egyszer csak elkapják a vírust. Nagyon gyakori még az is, főleg most, hogy visszatérnek az iskolába, hogy lemaradtak az online oktatásban. Tehát, hogy mondjuk nekem nem lesznek annyira jó jegyeim, és hogy le vagyok maradva, emiatt cikizni fognak, és mi lesz velem. Nyilván az online oktatás során az is, hogy tényleg itt a hátrányosabb helyzetű gyermeket említve, az, hogy nekem nincsenek meg azok a feltételek, és ez engem szorongással kelt, hogy le fogok maradni a tananyagban. Meg amit megfogalmaztak a gyerekek is, hogy visszamenni az iskolába, és találkozni azokkal az új majd régebbi társakkal, akikkel mondjuk eddig barátok voltunk, de az online-oktatás előtt picit eltávolodtunk egymástól.
Engem nagyon ledöbbentett, azt mondták, hogy nem volt miről beszélnünk. És ha belegondolsz, akkor meg teljesen igazuk van, hogy nagyon jó, hogy megkérdeztük őket, mert Mondták, hogy semmi másról nem szólt a napjuk, csak az online oktatás, evés, ivás, alvás, és nem érték őket ugye külső impulzusok, nem volt mit megbeszélniük az osztályban. Ez egészen félelmetes.
Hát igen, meg közös élményeik sem voltak,
igen.
Ugye? Tehát, hogy emiatt a fiúk picit jobb előnyben indultak, hiszen ők együtt játszottak, igen. És a játékról tudtak, igen. Beszélgetni, vagy ott megvolt a kommunikáció közöttük.
Hosszú távú következtetéseket ugye még nem lehet levonni a szakembereknek, de hogy vannak ez irányban valamiféle kutatások, hogy milyen lenyomattal mennek tovább ezek a gyerekek?
Azt már most látszik, hogy jelen pillanatban milyen lenyomata van, tehát hogy mennyivel növelkedett meg, akár hogyha egy picit kevésbé pozitív vizekre vezünk, az otthoni bántalmazásoknak a sora. Tehát, hogy az a rész, ahol elvesztették a szülők a munkájukat, vagy negatív életkörülmények voltak, sokkal több stressz, feszültség, ott ez halmozottan látszik, hogy 30-50%-kal növekedett az otthoni bántalmazásoknak a sora, ami már egy óriási lelki tényező, mindemellett, hogy vírushelyzet van, és emellett a szorongásoknak, tehát hogy a gyermeki szorongásnak is a növekedése az nagyjából egy ilyen 60%-os. Úgyhogy már ezt a részét látjuk, hogy sokkal több gyerek fordul, akár segítségért, vagy akár pszichológushoz, szakemberhez. A jelen része az már látszódik, és ez, amit látunk, a felszín alatt és a jövőbe tekintve meg nyilván az is közrejátszik majd, hogy mennyire húzódik el maga ez a vírushelyzet, de biztos, hogy lenyomatot képez az életünkben és a gyerekeknél, tehát hogy azt szokták mondani a szakemberek, hogy a gyermek a csendes elszenvedői ennek a vírushelyzetnek, mert kevéssé látjuk őket, úgy láthatatlanul megbújnak, főként az oktatásra fókuszálunk, és azt hajtjuk, tehát hogy igen, ne maradj le, legyenek meg jók a jegyek, vegyél részt a tanórán, és kevéssé foglalkozunk ezzel a részt. Hogy lelkileg ők ezt hogyan élik meg, ezt a fajta összezártságot.
Szerinted 0-tól 18 éves korig, vagy akár a fiatal felnőtteket is még érintsük, melyik korosztályt viselte meg a legjobban?
Én azt mondom, hogy nehéz, és inkább azt mondom, hogy mindenkit máshogy, mert éppen milyen élethelyzetben élt, érte őt ez a helyzet. Tehát, hogy a gyerekek is említették, hogy ők már nagyobbak, és nem lennének kisebbek, hiszen őket mondjuk olyan időszakban érte, ahol a társakkal online tudtak kommunikálni, önállóbbak voltak. Viszont tényleg van egy generáció, akinek a tinédzser korából elveszett úgymond egy hosszabb időszak, amit nem fog már semmi pótolni. Azokat a szerelmeket, azokat a kimaradt bulikat, szalagavatót, érettségit, vagy bármi ilyesmit, ami egy olyan lenyomat és egy olyan igazságtalanság, hogyha én belegondolok tinédzserként, hogy nem csak a helyzetet nem szeretem, hanem azt is, akinek mondjuk ez megadatott előttem vagy utánam. Tehát kialakul egyfajta konfliktózus helyzet.
Igen, meg irigység is talán, és ez még inkább frusztrációt szül.
Igen.
Mi van azokkal a gyerekekkel, akik ebbe a helyzetbe születtek bele? Mert nekik ez a normális.
Bízunk benne, hogy mire nagyobbak lesznek, mert nem ez lesz a normális számukra. Nyilván a maszknak a jelenléte az számukra egyfajta természetesebb tényező, meg hát az is, hogy nem sok mindenkivel találkoznak, hiszen a szülők nem járnak közösségbe, és ezáltal nincs hozzászokva a gyermek ahhoz, hogy most rengeteg gyerekkel ott vagyok a játszótéren, meg kell osztoznom a dolgokon, és körbevesznek felnőttek gyerekek engem, hanem viszonylag egy zárt környezetben vagyok, anya, apa, esetleg testvérek vagy nagyszülők, és utána el kell ismerkednem ezekkel a környezettel, akár a rokonaimmal. Tehát, hogy szerencsére a gyerekek azért alacsony életkorban eléggé rugalmasak, könnyen alkalmazkodnak az új dolgokhoz, az új helyzetekhez, és könnyen visszaszoknak majd kevés emlék nélkül, azt hiszem, ehhez időszakhoz, vagy nem fog hiányozni nekik a maszk.
De hogy szerinted hatással lesz ez mondjuk a szociális kapcsolatok kialakítására, hogy viszonylag zárt térben voltak, és aztán majd, hogyha megint lehet menni ide-oda, akkor meg hirtelen belecsöppelnek a közösségbe?
Ez nyilván attól is függ, hogy hogyan fogjuk őket tudni majd átszoktatni szülőként, mert vannak olyan szülők, akik mondjuk biztos, hogy eltelik majd egy időszak, és még nem viszik közösségbe a gyermeket. Ott ki fog tolódni ez időszak, meg mennyire volt előtte elzárva ez időszak, hogy azért volt az, hogy akár videófelvételen, vagy Skype-on tartottuk a kapcsolatot, vagy telefonon, volt-e már egyfajta ismerkedés a tágabb környezettel, rokonokkal, barátokkal, tehát láttuk azt, hogy bár nem találkozunk velük, de vannak rajtunk kívül még személyek, És hogyha ez megvalósult, akkor azt gondolom, hogy könnyebben lesz ennek az áttállása, vagy az, hogyha azt látom, hogy itt tényleg a szülőkkel együtt megyek, tehát nem egyedül fogják odaadni a gyereket, hogy akkor most a nagyszülőkhöz két hétre, pedig eddig két évig nem látták személyesen. Tehát, hogy nyilván a szülő is egy fontos fókusz lesz, hiszen pici alacsony életkorban a gyereknek a kontrollcsoport az a szülő, és hogyha én szülőn azt látom, hogy ő bizalommal, könnyedén, lazán tekint arra a környezetre, ahova engem visznek, akkor én jól fogom magam érezni, és nem lesz számomra ez furcsa.
Orsi, utolsó kérdés. Nagyon remélem, hogy már nem lesz több lockdown és online tanítás, de hogyha mégis, akkor mit üzennél szülőknek és gyerekeknek egyaránt?
Könnyebb helyzetük lesz, mert már van tapasztalatuk, nem fog hidegzuhanyként érni ez a történet senkit. Én azt javasolnám, hogy ahogy a vége felé már a COVID-helyzetnek elkezdtünk egyre jobban, rugalmasabban alkalmazkodni, hogy tegyük ezt meg folyamatában, tehát hogy alakítsuk ki azt a fajta életformát, amit ebbe bele tudunk illeszteni, de mégis elmegyünk a falig, tehát a legtágabb értelmezésben tudjuk, tehát hogy legyenek közös akkor online Skype vacsorák, tartsunk online társas esteket, legyünk minél többet együtt azokkal, akikkel együtt tudunk lenni, és mutassuk ki azt az élményt, ezt a szeretetet, ami felé a másikkal fordulunk, mert nem tudhatjuk, hogy kit veszítünk el. Tehát, hogy fontos, hogy megéljük a kapcsolódást a szeretteinkhez, és hogy ki is mondjuk számukra, mert azt hiszem nagy kulcsa volt ennek a vírus helyzetnek az, hogy hip-hop elveszíthettünk embereket az életünkben nagyon-nagyon gyorsan, úgyhogy éljük meg addig ezeket a pillanatokat, amíg így meg tudjuk, és ezek legyenek fő szempontok.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm a meghívást.
Köszönjük, hogy velünk tartottak. Tegyenek így legközelebb is.